Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Péli Csaba, a Tibor Társasjáték Klub vezetője, melyet péntekenként, délutánonként látogathatnak a Martonosi Pál Városi Könyvtárban. Köszöntelek, Csaba!
Szerbusz Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Ma mi az idézet, és mi a téma?
Ma egy ismert embertől, Kimi Räikkönentől, finn autóversenyzőtől hoztam egy idézetet. Ő azt mondta, hogy szeretem a sebességet mindennel. Autóval, havon, vizen. A lassúság számomra az unalom szinonimája, a gyorsaság meg az izgalomé és a szórakozásé. Persze tudom jól, hogy a közúton tisztelni kell a sebességkorlátozást, a száguldozásnak a versenypályán a helye.
Na kíváncsi vagyok, milyen társasjátékokat hoztál ehhez?
Kimi Räikkönen elmondta azt, hogy az igazi száguldozásnak a versenypályán van a helye, ezt azért én kiegészíteném azzal, hogy az igazi száguldozás az társasjáték asztalra is bekerülhet, tehát gond nélkül elővehetünk olyan remek versenyjátékokat, ahol egy picit akár az autóversenyek világába, akár bármilyen olyan környezetbe kerülhetünk, ahol komoly versenyben egymás elé vágva, egymás sarkán taposva próbálunk eljutni a célba. És így fölismerül először is a kérdés, hogy milyen egy jó versenyjáték? Tehát mitől lesz jó egy versenyjáték? Ugye a sportban is nagyon sokszor van az, hogy ha én mondjuk kiállnék egy világbajnok futó ellen, akkor nem volna túl nagy izgalom abból, hogy én megnézem a hátát, hogy ő ott úgy porzik előttem valahol, én meg szépen még éppen indulnék. Egy nagyon fontos dolog a versenyjátékoknál is az, hogy megtörténjen a játék mechanizmusaiban, a játék szabályaiban az, hogy kiegyenlített legyen a játék, annak ellenére, ugye, hogy versenyzünk, tehát pontosan az lesz a lényeg, hogy valakinek elsőként kell átszakítania a célszalagot, és elsőként kell beérnie valahova, de mindenképpen ne arról szóljon a dolog, hogy ha valaki okosabb, ügyesebb, erősebb, bármi egyéb, akkor ő sokkal nagyobb.
Tönkreteli a többit.
Így van. Pontosan ezért én sokszor szoktam emlegetni azt, hogy én például nem szeretem a tudás alapú játékokat. Pontosabban ez megint csak nem igaz, mert nagyon szeretem a tudás alapú játékokat. Ugye imádom azt, amikor korábban is említettem Egri János, Vágó István műsorait. Nagyon-nagyon szerettem ezeket, de társasjátékként egy idő után nekem elveszti a varázsát azzal, hogy valaki megtanulja a válaszokat, óhatatlanul is ragadnak ránk a tudás apró morzsái, és szépen lassan megtanuljuk a különféle kérdésekre a válaszokat, és egy idő után elveszti a varázsát az, amikor biztos, hogy a hallgatóknak is volt már ilyen, hogy volt olyan, hogy a kártya első két szavát felolvastuk, még azt sem tudták a legtöbben, hogy mi a kérdés, de valaki már mondta, hogy mi a válasz, mert ő pontosan tudta, hogy mi lesz a kérdés. Mert ő már ismerte a játékot, és ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek is igazából versenyjátékok, mert ugye itt is arról szól a történet, hogy ki az, aki a legtöbb tudással a leghamarabb szed össze X pontot, vagy ér körbe a táblán, vagy bármi egyéb, de itt nagyon nehéz a kiegyenlítés, pontosan azért, mert ha valaki többet játszott a játékkal, jobban fogja ismerni a játék lehetőségeit. Biztosan sokan futottak bele ebbe, és én nagyon-nagyon szerettem egy ideig a Honfoglaló című játékot az interneten. Egyik volt tanárom, Dér János volt az, aki...
Nekem is ő jutott eszembe.
Ő volt az, aki gyakorlatilag a félvilágot rommá verte, és hát legendás az, hogy Jani egy idő után létrehozott már új profilokat, mert hogy az előző profiljával már senki nem volt hajlandó versenyezni. Én nagyon szerettem ezt a játékot, amíg olyanokkal sorsolt össze, akik nagyjából egy szinten voltak velem, és tényleg éreztem azt, hogy most egy verseny van. De amikor úgy sorsolt össze a játék, hogy én voltam a kis tizenakárhanyadik szintű valamit tudó játékos, és összesorsol egy 50. szintű vérprofi valaki gyakorlatilag, amint meglátja a kérdést, ezt már háromszor megválaszolta, és azonnal kattint, és nem azért válaszol 0,3 másodperc alatt, mert segítséget használt, hanem azért, mert 0,3 másodperc alatt fölismerte a kérdést, és már tudta, hogy mit válaszoljon. És ezek ilyenkor nagyon-nagyon nehéz, és a társasjátékokban ezt megoldani még nehezebb, és megvallom őszintén, nem is nagyon tudnék mondani olyan játékot, ahol ez kiegyensúlyozottan megtörténik. Tehát nem nagyon tudnék olyan játékot mondani, ahol egy műveltségi játékban kap valamilyen előnyt vagy hátrányt az, aki hátrébb vagy előrébb van. innentől kezdve ezek a versenyjátékok nekem nem az igaziak, pontosan azért, mert nincs meg az a lehetőség, hogyha valaki nem áll annyira jól, akkor
kiegyensúlyozódjon.
Vagy egyáltalán utolérhesse. És az meg, hogy a játék háromnegyedében azt nézem, hogy a másik előttem van, és én gyakorlatilag csak próbálok loholni mögötte, hát az nem biztos, hogy túl szórakoztató lesz. Tehát ezért egy nagyon fontos dolog az, hogy ezeknél a versenyjátékoknál, amiket én a mai napra hoztam 6 versenyjátékot, mindegyiknél az volt a cél, hogy olyan játékokat próbáltam keresni, amiknél azért megvan ez a kiegyenlítés. Van benne szerencsefaktor, van benne olyan, ami egy picit azért adja azt a lehetőséget, hogy a hátsó is előrébb kerülhessen, vagy az előlévő is egy picit nehezebb helyzetbe kerüljön, és közben azért a játék mechanizmusai is úgy dolgoznak, hogy próbálja meg kiegyenlíteni a játékot, és ne az legyen, hogy valaki elstartol az elején, és onnantól kezdve csak loholunk utána.
Nagyon egyetértek, egyébként ez az élet nagyon sok területén így van, a sportban is megvan, hogy aki nem annyira profi, az tudja, hogy ő mondjuk a 82., de mondjuk a 81.-et szeretné legyőzni, és neki ez egy teljes boldogságot ad, ha sikerül, kicsit szomorúságot, hogyha nem. Tehát ez a kiegyenlítődés a versenyekben nagyon fontos, vagy a balansz. No, jöjjön most egy kis zene, Péli Csaba társasjáték ajánlóját folytatjuk hamarosan.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk Péli Csaba társasjáték ajánló sorozatát. Versenyjátékokat ígértél a hallgatóknak, amelyek kiegyensúlyozottak. Mik ezek?
Hát először is maradnék az idézetünk emberénél, Kimi Räikkönennél, úgyhogy az első két játékunk konkrétan autóverseny lenne. Az egyik egy hatalmas nagy klasszikus, szerintem olyan 10 pár éve jelent meg az első kiadás, sőt lehet, hogy még régebben, és azóta jó pár kiadást megért. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Formula D. Gyakorlatilag Forma 1-es versenypályákat kapunk, hatalmas helyigénye van a játéknak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy maga a versenypálya az két széthajtogatott táblából áll. Tehát például az alapdobozban a monakói pálya az egyik, a másik az nem tudom most kapásból, hogy mi van a másik oldalán. Lényeg az, hogy a monakói pálya is úgy épül fel, hogy gyakorlatilag az egész asztalt be fogjuk vele takarni. Rendes autóversenyünk van, ezt amiért nagyon sokan szeretik, főleg a kisebb gyerekek, akik az autók iránt érdeklődnek, hogy itt még egy sebességváltót is kapunk. Tehát maga a játékhoz lesz egy kis dobozka, ami a kezünkben van, és ezen van egy sebességváltó. Ez a sebességváltó azt fogja meghatározni, hogy éppen az adott sebességi fokozatban milyen kockával dobhatok. Ez azt jelenti, hogy egyes sebességi fokozatban egy 4 oldalú dobókockám lesz, ami 1-től 4-ig van számozva, 2-es sebességi fokozatban már egy 6 oldalú kocka lesz, a 3-asban egy 8 oldalú, és így növekednek a kockák. A legfelső 6-os sebességi fokozatban 20 oldalú kockával dobhatunk, és akár 20-at is léphetünk egyszerre.
De mit jelent ez, hogy 20 oldalú kocka? Én ezzel megakadtam.
Igen, tehát a dobókocka ugye alapban, amit a legtöbben ismerünk, az az alap normál kocka, ugye 6 oldalú dobókocka, és valószínű, hogy a legtöbben a szerepjátékokat is mondjuk onnan ismerik, hogy például nézték a Stranger Things című sorozatot, és ugye ott a srácok nagyon sokat D&D-ztek, és ott a szerepjátékok hozták be igazából ott a 70-es évek végén azt, hogy a különféle szerencsefaktorokat különféle kis háromdimenziós testekkel oldanak meg, tehát maga idézőjelesen dobókocka, a 4 oldalú dobókocka, az egy tetraéder, tehát minden oldal a kis háromszög, és a csúcsán lesz az a szám, amit dobtam. A 6 oldalú dobókockát ugye mindenki ismeri, a 8 oldalú az 2 darab 4 oldalú négyzet alapú kúpnak az összerakásából jön ki, a 12 oldalú az egy ikozaéder, és így tovább.
Tehát akkor gyakorlatilag valóban a testek is van, tehát ennyi oldalúak. Nagyon menő, lehet geometriát gyakorolni.
Akár azt is így van. Sőt, nekem otthon a polcon van még a szerepjátékos korszakból D30-am, tehát 30 oldalú dobókockám, és annó játékokkal kapcsolatban, amikor ilyen szerepjátékboltokban jártunk, akkor még 100 oldalú kocka is volt a kezemben, ami gyakorlatilag már majdnem, hogy egy gömb volt, de valóban 100 oldalán 1-től 100-ig a számok szerepeltek. A Formula D-ben ezek a kockák fogják eldönteni, hogy hogyan haladhatok, És ugye nagyon fontos az, hogyha például egy hosszú egyenes jön, akkor érdemes fölkapcsolni, mert ugye annál nagyobb kockával fogok tudni dobni, viszont ha jön egy kanyar, ott nagyon kell vigyázni arra, hogy a túl magas sebességi fokozattal megyek, akkor simán el tudok szállni a kanyarban, ahogy egy rendes autóversenyen is. Az egyszerűbb változatban csak erre kell figyelnünk, hogy a kanyarokban ne szálljunk el, de van egy nehezített változat is, ahol már az autónak a sérülései sokkal komolyabbak, ha koccanunk, ha nem megfelelő helyeken megyünk, mindenhol sérülhet az autó, kopnak a kerekek, tehát nagyon szépen hozza a Forma 1-es versenyeknek a hangulatát. Másik autóversenyzős játékunk, amit szintén nagyon szeretek, ez a Downforce, a leszorító erő. Ez meg is jelent magyarul, Downforce néven a Reflex Shop adta ki. Itt is klasszikus autóverseny lesz, próbáljuk a másikat megelőzni. Viszont itt nincs saját autónk. Pontosabban van saját autónk, de ennek ellenére a játékot nem feltétlenül az fogja nyerni, aki elsőként ér be a célba. Ugyanis a játéknak itt az lesz a lényege, hogy bizonyos helyeken, amikor egy pontot elhagy egy autó a pályán, akkor fogadnunk kell, hogy melyik autó fog a végén nyerni. Lehet az, hogy az én autóim a tök utolsók lesznek a versenyben, viszont azokra az autókra fogadtam, amik nyertek, és így akár nyerhetek is a játékban. Itt nem kockák és nem egyéb megoldások mozgatják az autókat, hanem kártyáink vannak, és a kártyákon mindig több sáv van. 6 autó van a versenyben, mindig fixen ez a 6 autó versenyez, és a kártyákon a különféle autókat tudom mozgatni. Tehát megvan az, hogy például, ha ezt a kártyát játszom ki, akkor a piros léphet 6-ot, a zöld 4-et, a sárga meg mondjuk 2-t. Viszont, ha bemegyek úgy egy kanyarba, hogy azzal lezárom az ívet, és a másik nem fog tudni mozogni, akkor lehet, hogy ő 6-ot lépne, de csak 2-t tud, akkor 2-t lépett, és ezzel eldobtam, és a másik autóját úgymond akadályoztam, mert amikor majd előjönne az a kártya, ami nagyot léptetne vele, azt én most kidobtam. Tehát egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan próbálom a saját autóimat azért előrevinni, meg azokat az autókat előrehajtani, amikre fogadtam, de közben lehetőleg a többieket is valamennyire akadályozni. Egy nagyon jó pofa játék, és nagyon-nagyon szeretjük. A következő két játékunk az a kalandok világába fog elkalauzolni bennünket, annak ellenére, hogy mindkettő versenyjáték. Az egyik az Eldorado legendája. Versenyt futunk a többiekkel, hogy ki az, aki elsőként eléri az aranyváros kapuját. Keresztül kell vágnunk a dzsungelen, földön, vizen, levegőben, bármilyen módon tudunk közlekedni. Ehhez kártyákat fogunk gyűjteni. Itt egy pakliépítős mechanizmus jön, ugye, amit már korábban kiveséztünk. Tehát alapban indulunk néhány azonos kártyával mindannyian, majd különféle kártyákat vásárolhatunk hozzá, illetve ezekből a kártyákból lesz az, hogy például a kis 1-es, 2-es, 3-as nehézségű dzsungeleken kell átvágni, vagy éppen a vizen leúsztatni a hajónkat, vagy pénzt költve haladni előre, megvásárolni a haladást. Egy nagyon-nagyon izgalmas játék, nagyon egyszerű szabályokkal. Igazából ami bonyolítja az az, hogy sokféle kártyát vásárolhatunk meg, és azoknak a kártyáknak a kis extra szabályai, amik esetleg bonyolítják a játékot, de egyébként egy nagyon szuper kis versenyjáték lett Indiana Jones nyomában. És ugyanígy Indiana Jones után mehetünk a Luxor című játékban is. Itt Egyiptomban egy piramisban fogunk versenyezni a többiekkel, kis emberkéinket visszük előre. Itt az első nagyon izgalmas mechanizmus az, hogy a kezünkbe kapott kártyák sorrendjét soha nem változtathatjuk. Tehát mindig, amikor felhúzok egy kártyát, 5 lap van a kezemben, valamelyik szélső kártyát fogom kijátszani, és a maradék 4 kártya közül az új lapot, azt mindig középre kell betennem 5-nek. Tehát az újra felhúzott lap az minimum 2 kör, mire újra felhasználható lesz. Nagyon-nagyon izgalmas az, hogy hogyan menedzselem a kezemben a kártyákat, hogy most ezt használom el, mert akkor a következő kerül előre, és próbálok előre haladni az emberkéimmel, és itt nem egy emberrel haladunk, hanem több régészünk is van, illetve ha bizonyos részeket elérünk a pályán, akkor még kapunk plusz régészeket, akik a pálya elejére kerülnek, és ők is jöhetnek tovább. És még egy nagyon izgalmas dolog van, hogy egy moduláris tábla van a játékban, tehát a játék elején a lapkákból felépítjük, hogy éppen melyik négyzeten mit lehet megszerezni, és ha valaki azt az adott dolgot megszerzi, akkor az a lapka kikerül a tábláról, és onnantól kezdve úgymond rövidül a pálya, mert arra a négyzetre már nem kell rálépnie a következőt. következőnek, tehát sokkal gyorsabban fog tudni haladni, és természetesen, ahogy azt elvárható, egy egyiptomi piramistól, a piramis közepén a szarkofágok várnak nagy kincsekkel, tehát itt is nagyon fontos az, hogy minél előbb érjünk be, viszont itt egy nagyon-nagyon fontos tanítása van a játéknak, amikor ezt legelőször játszottuk a fiammal, akkor ő rohant előre, hogy megszerezze a szarkofágokat, mert azok érnek sok pontot. Én meg szépen lassan haladtam a többi emberkémmel, és a közelében nem jártam a belső kamrának, ahol ugye a játék véget ér, viszont amiket kint összeszedtem, azok sokkal nagyobb értéket képviseltek a szép lassú haladással, mint az, hogy ő előre rohant, és nagyon nem értette az első játék után, hogy de hát ő beért, és gyors volt, és mégsem ő nyert. Tehát egy nagyon-nagyon jó játék ebből a szempontból is, hogy egy picit meg lehet tanítani azt a gyerekeknek, hogy nem feltétlenül az a cél, hogy rohanjunk előre. És az utolsó két játékból az első talán egy picit ismerős lehet, ez a Camel Up, ugye amit már emlegettünk, a teve versenyt, ennek van egy kártyajáték változata. Ugye azt említettem, amikor a Camel Upról beszéltünk jó pár héttel ezelőtt, hogy az egy totál random játék, tehát ott bedobom a gyeplőt, és csak sodródom azzal, hogy épp a tevék merre mennek, és akkor ugye a két lüketeve még fut szembe is, és aztán azok, hogy megkavarják a versenyt. Egy borzasztó szórakoztató játék, és ennek csináltak egy gondolkodós kártyajáték változatát, ahol a kezemben lévő kártyákkal tudom szabályozni, hogy hogyan haladnak a tevék. És itt ugye el tudom azt dönteni, hogy előbb léptetem a zöldet, vagy később léptetem, vagy a sárga lépjen először a zöld hátára, és utána lépjen a zöld. Maga a játék lényege ugyanúgy működik, tehát itt is fölmásznak egymás hátára a tevék, az alsó teve viszi a felső tevét, tehát pontosan ugyanazok az alapszabályok, viszont azzal, hogy a kártyákat látom, és a kezemmel lévő kártyákkal tudom szabályozni a tevék mozgását, és nem egy véletlenszerű kockadobás dönt, egy sokkal-sokkal stratégikusabb játék lett az egészből, közben megmaradt ugyanaz a szórakoztató fogadásokkal, és úristen már megint mit csinál az a teve típusú felkiáltásokkal, egy nagyon-nagyon klassz játék lett a Camel Up kártyajáték változata. És a végére hagytam egy játékot, amire kíváncsi vagyok, hogy milyen klasszikus játék jutna eszedbe, ha meghallanál ezt a címet, hogy Sonar Family.
Nyilván családi játék.
Igen, és a Sonarról?
Arról most semmi nem jut eszembe.
Ugye a Sonar, ez a tenger alatt járóknak, ugye ez a tenger alatti radar igazából a Sonar. Amikor én ezt először megláttam ezt a játékot, akkor nem tudtam elhinni, hogy ilyen létezik, hogy gyakorlatilag gyerekkorunkban, amikor ugye az volt, hogy A10 nem talált, B9 nem talált, C6 talált süllyedt. Ez szerintem...
A torpedójáték.
Így van, de szerintem majdnem mindenkinek megvan. És ebből csináltak társasjátékot. Amikor én először ezt megmondtam, hogy torpedóból társasjáték, hát mit lehet ezen? Tehát, és a Sonar Family, ez a családi változata, egyébként a Captain Sonar című játék az eredeti nagy játék, amit 8-an is lehet játszani. Ott mindenkinek külön-külön szerepe van, és az a baj, hogy igazán 8-an jó az a játék. A Sonar Family ezt levitte 4-re, de akár 2-en is játszható, csak 2 szerep van. A Captain Sonarban ott 4 különböző szerepet töltenek be a játékosok, az egyik a lokátoros, a másik a fegyverkezelő, a harmadik a kapitány, a negyedik meg azt hiszem a mérnök, aki szerelget. Itt a Sonar Family-ben csak 2 szerep van, az egyik a kapitány, aki irányítja a hajót, a másik pedig a lokátoros, akinek az a feladata, hogy egy átlátszó fóliát tesz a táblára, és ő csak annyit fog tudni, hogy az ellenfél mondjuk 2 mozgott észak felé. És behúzza a fólián a 2 kis vonalat, hogy akkor ő 2 mozgott észak felé. Onnan mozgott 1 jobbra, behúzom a jobbrát, és utána próbálom ezt rátenni a táblán lévő térképre. 4 különböző térkép van, és próbálom a kis szigetek, a kis jéghegyek és egyebek között behatárolni, hogy hol lehetett egyáltalán ez a mozgás, tehát hol tudott így mozogni. Egy nagyon-nagyon izgalmas játék tud lenni. A társasjáték klubban egyszer a srácok úgy ültek le, hogy betettek mellé egy ilyen pittyegő Sonar hangot, és hatalmas hangulatban ők ott lövöldöztek egymásra, mi meg csak így ültünk a másik asztalon, és csak ezt hallgattuk, hogy pitty, 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 és közben ők pedig teljesen elmerültek abban, miközben egy családi játékról beszélünk, tehát igazából úgymond kisgyerekekkel is játszható torpedó, és 2 18 éves fiatalember ott ült az asztalnál, és olyan vadászatot rendeztek egymás tenger alatt járójára, hogy valami hihetetlen. Elsőre azt gondolná az ember, hogy ez mitől versenyjáték, pontosan ettől, hogy próbálunk előbb odaérni, hogy most lövöm ki az ellenfél hajóját. Néha föl kell jönni, ugye, hogy körülnézzünk, tehát a kis periszkópot kiengedni, néha titkosan le tudunk merülni, és sémaüzemmódban, csak annyit mondani, hogy mennyit mozgunk, de azt nem mondjuk meg, hogy milyen irányba. Tehát nagyon-nagyon izgalmas játék, és nagyon-nagyon szuperül megvan azt csinálva, hogy ezzel a kis fóliával, ahogy rajzolgatjuk az útvonalát a másiknak, hogy mikor jövünk rá arra, hogy hol lehet. Egy nagyon izgalmas vadászat.
Hallgatóink most egy csomó kiegyensúlyozott versenyjátékról hallhattak, Péli Csaba jóvoltából. Köszönöm, Csaba, hogy ismét ezeket az izgalmas játékokat hoztad, megosztottad velünk.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Hallgatóink, ha ki szeretnék próbálni, akkor a Tibor Társas Játékklubba látogassanak el a Martonosi Pál Városi Könyvtárba péntek délutánonként, mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.